Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Tóth István János, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének tud. Beszéltünk a mértékről, mármint a rejtett gazdaság mértékéről, lehetséges lépésekről, legalábbis kettőről leginkább. Azért ezt egy picit bontsuk ki. Milyen eszközei vannak egy adott államnak arra, hogy itt eredményeket érjen el? Azt már tisztáztuk, hogy egy szint alá nem érdemes próbálkoznia.
Hát igen, beszéltünk, tehát a büntetés mértékének a növeléséről, de az is tudjuk, hogy az egy határig effektív, vagy van ereje, aztán egy határ után már nincsen. A ellenőrzés valószínűségek növeléséről, ezt tudtuk, megmondtuk, hogy ez költséges.
A büntetési tétel emeléséről mi azért persze itt a szünet alatt beszélgettünk. Ott mi a célra vezetőbb? Megfenyegetni azt, aki szándékosan adott csal azzal, hogy börtönbe kerülhet, vagy inkább abba az irányba mozdulni el, hogy nem a börtönnel kell őt fenyegetni, hanem a vagyonának az esetleges elvesztésével.
Hát az utóbbi a sokkal jobb, tehát az igazság, a börtön az mindenképpen költség. A társadalomnak egy költség, mert fenn kell tartani a börtönt, a börtönben az emberek nem nagyon tudnak dolgozni, vagy dolgoznak, akkor nagyon egyszerű munkákat tudnak elvégezni, és költség is a bent lévő emberek számára is, mert hát nem abba tudnak dolgozni, amiben jók. Tehát az a jobb, hogyha inkább tud dolgozni a saját szakmájában, kvázi szabadon, de egy nagyon komoly büntetést kell fizetnie, tehát pénzbüntetést kell fizetnie, akár vonják le ezt a fizetéséből 20 éven keresztül, vagy 10 éven keresztül, sokkal kisebb társadalmi költséggel jár, és sokkal célra vezetőbb. Na most még, ha visszatérünk itt mit tehet a kormányzat a rejtegazdasággal szemben, tehát egy harmadik lépés lehet, hogyha az ellenőrzési stratégiát ilyen adaptív módon választja meg, tehát előre tervezi azt, hogy melyek azok a vállalkozások, melyek azok a típusú vállalkozások, vagy melyek azok a területek, szektorok, ahol gyakoribb, nagyobb valószínűsége lehet.
Ez működik.
Ez működik. Ilyen szempontból a magyar adóhatóság az nagyon profi, meg kell mondjam, tehát nagyon profin működik. Nagyon jó, az a számítástechnikai háttere az APEC-nek talán az egész kormányzaton belül a legjobb. De ez egy nagyon fontos dolog, mert ez tudja csökkenteni a társadalmi költségét a ellenőrzésnek. Most, hogyha egy olyan konstelláció van, amikor büntetés mértékét az adórátákhoz szabom, akkor valóban van egy ilyen hatás, az adóráták csökkentése is tudhatni a rejtegazdaság csökkentésére.
De ennek korlátja van nyilvánvaló a közjószág?
Ennek az a korlátja, hogy egy adórátákat, egy agregált adószinttal nem tudok menni, mert közjavakat kell elállítanom, vagy pedig akkor a társadalom egy olyan vitát kell lefolytatni, hogy most éjjelévő állom vagy nem, tehát milyen legyen az állam szerepe. A következő csoport az már inkább oda vezet, amit én szeretnék hangsúlyozni. Tehát az egyik dolog az intézményi környezet, a jogi környezetnek a javítása. Tisztább adótörvényeket kell a szabályzóknak, a jogalkotóknak érdemben értetni, vagy megfogalmazni, kialakítani, amely tisztább adótörvényeket nehezebb. Azok mellett nehezebb legyen az adócsalás.
Ez a tisztában, ez az egyszerűsítés jelent?
Egyszerűsítés jelent, amelyben kevesebb, tehát ne legyenek ilyen gumiszabályok az adórendszerben, hogy ha akarom, csal, ha akarom, nem csal. Tehát világos legyen mindenki számára, hogy ez egy legális módja az adófizetésnek, ez pedig már nem legális mondjátésnek. És amellett, hát olyan módon történjen ez, hogy mondjuk elektronikus úton történik, mindenki nyilvánvalóan tart a minden adózó, és nagyon gyorsan kiszámítható, hogy itt valami nem stimmel, tehát akkor tessék ide kimenni ez a céghez, vagy ez a vállalkozóhoz, vagy ez a munkavállalóhoz, mert itt lehet ez adócsalás. A másik ilyen dolog, amit a kormányzat tehet, ez nagyon kevésre teszik, ez az úgynevezett morális költségnek az emelés. Ugyanis, amikor a mikroökonomi modellekről beszélünk, hát most köznapi nyelven próbálom ezt elmondani, tehát az adócsalás és a nem adócsalás közötti választásban a gazdasági szereplő egyrészt a büntetés mértékét, a lebukási valószínűséget figyelembe veszi, másrészt figyelembe veszi ez a morális költséget. A morális költség az azt jelenti, hogy ha adócsalás valósít meg, akkor elveszti a nyugodt alvásnak a lehetőségét, tehát mindig félhet attól, hogy el fogják kapni, és hogyha elkapják, akkor pedig ez a másik része a morális költségnek, a morális költség másik része, hogy Akkor pedig lehet, hogy a presztízse csökken. Mert hát ő egy adócsaló, és hát a helyi társadalomban, a elitben nem fogják olyan jobb szeretni, mint korábban. Hát ő nem szereti az ember, hogyha egy adócsaló a
haverja.
Az igazi partner. De most Magyarországon sajnos ez a morális költség ez nagyon alacsony, vagy akár nulla. Sőt, a szocialista érában inkább ez negatív volt. Tehát az volt Balek, aki nem lop csalt hazudott, ugye, tehát aki nem aki mindent befizetett az államnak, mint az állam az nem a mi államunk volt, és aki pedig adót tudott csalni, az ügyeskedett, ő volt a Jani. Tehát, de ez elmúlt már, tehát valóban van egy inercia, van egy olyan meggondolás, amit sokan még mindig úgy gondolják, hogy ez egy olyan állam, ami nem a mi államunk, tehát a mai rendszerváltás utáni Magyarországon. De ez egy fontos dolog, a morális költség.
Mondjuk erre jó példa talán ugye az EVA intézménye bevezetése, hogy nagyon sokan akkor a vállalkozók közül azzal a felkiáltással mondták, hogy ez jobb nekünk, hogy egyrészt egyszerű, másrészt meg nyugodtan alszol.
Igen, így van, pontosan, tehát hogy egyszerűbb, mondjuk az EVA-nak hatásáról sincsenek megbízható információk még, hogy most az valóban ez növelt az agregált adóbevételt, vagy csökkentett. Nekem az előzetes vizsgálatok szerint, hogy ez egy olyan köztes megoldás, hogy pontosan olyan lépés lehet, amelyik inkább növel, inkább afelé hatott, hogy tisztította a magyar adórendszer. Tehát egy egyszerű...
Itt ez a morális költség, itt ez megjelent.
Így van, morális költség megjelent. És a morális költség ott is megjelenik, hogy egy kormányzat, egy országban ne támogasson adócsalókat. Ha adócsalók vannak a kormányban, akkor azok ne legyenek a kormányban. Hát nagyon egyszerű példát tudnék erre mondani, egy finn példát a morális költségre. A finn munkaügyi miniszter, egyik finn munkaügyi miniszter történt meg, egy finn szociológus kollégánk mesélt ezt el nekünk. Helsinkiben, Finnország, a munkaügyi minisztérium környékén nincsen a minisztériumnak parkolója, hanem ott ilyen kártyás parkolóba parkolnak a tisztviselők, és mindenki kap egy kártyát, egy munkaidőben tud használni. Na most ez a munkaügyi miniszter arra járt, vasárnap ment színházba, és ezt a kártyát használta. Ezt a parkolókártyát. Kiderült ez, hogy ez parkolókártyát használta, és le kellett neki mondania. És le is mondott. Tehát ez egy morális, olyan erős a morális költség, vagy morális készítés, hogy egy ilyen esemény után kénytelen megválni a hivatalát. Hanem most az az igazság, hogy mindenketten tudjuk, vagy mindenki tudja, hogy Magyarország nem ez az ország, sajnos. Itt sokkal zavtosabb dolgok megtörténnek, ami az az baj, aláássa az adómorált. Tehát ez nagyon erősen aláássa az adómorált. Most az utolsó három dolog, amit itt magamnak itt felírtam, amiről már szó volt szó, tehát az adótudatosság erősítése. Tehát az adózóknak az a tudatának az erősítése, hogy az ő adóforintjaiból közország jön létre. Az, hogy kiírjuk az utakra azt, hogy most itt épül ez az út, és az ön adóforintjaiban építjük, ennyibe kerül, ez építi, ekkor kezdtük el, és ekkor fogjuk befejezni, és köszönjük önöknek, ez egy fontos dolog. Tehát ez egy szimbolikus dolog, de ez nagyon fontos dolog abban, hogy mindenki lássa, hogy valóban ezt a pénzt elkölti.
Ez hol érdemes kezdeni ezt a fajta tudatosságra építkezést a helyi önkormányzatoknál, ahhoz azért a helyben lévő ember még könnyebben talán hamarabb látják, hogy épül vagy nem épül, vagy központi szinten, vagy a kettő együtt?
Hát az igazság, hogy lehet azt is mondani, hogy a helyi önkormányzatok ez jobban látszódik, és azért ez...
Mert ugye az adók egy részén nálam, ezek kérdezem.
A helyi önkormányzatoknál ez kézenfekvően kialakul, de azt hiszem, ez egymástól független. Igazság szerint a központi kormányzatoknak a magatartása, a konzekvens magatartása az, amely hozzájárult a rejtetgazdaság csökkenéséhez. Ilyen esetben, ha most egy kormányzat szeretne a rejtetgazdaságot csökkenteni, akkor hát azt kell mondanunk, hogy ez egy hosszú távú folyamat, tehát ez nem egy év, két év, hanem ez egy 10-15 éves program.
Innen folytatjuk. Vendégünk továbbra is Tóth István János, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Rövid hírek jönnek.